Ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin tehát, és a Prágai Temető Umberto Eco regény ételeiről, receptjeiről beszélgetünk itt. Részletesen az előző blokkokban megbeszéltük azokat a recepteket, amik konkrétan a készítési mód és a hozzávalók le vannak írva, de több ételt említ a Café Anglais recept menüjéről még Eco, amiből azt mondja, hogy itt van például a soufflé à la reine, a filet de sole à vénitienne, az escalope de turbo au gratin, a seul de mouton puré breton, vagy a poulet à la portugaise, a pâté chaud de Calais, az omar à la parisienne, és akkor, hogyha itt folytatnám a sort, akkor egy érdekes minta jön ki belőle, mindegyik étel valamilyen néphez, vagy valamilyen városhoz kötődik, tehát itt is egy ilyen érdekes, globális dolgot mutat be, és szerintem nem véletlen, hogy a szereplő, aki ő maga is össze-vissza mozog különböző titkosszolgálatoknál, népeknél, gyakorlatilag azt se tudja szerintem, hogy ő kicsoda, és hogy kivel szimpatizál, leginkább senkivel, de érdekes, hogy az ételválaszték is ilyen, hogy most akkor most már leülök, akkor most egy breton étel jön, most egy portugál étel jön, most egy aubergine à l'espagnol, spanyol étel jön, és így lehetne folytatni. Szóval zseniális, hogy éppen ezeket választotta ki, és nyilván nem véletlen.
Van ennek szerintem egy másik gyökere is, hogy az egyik az tényleg az, hogy a fickónak az identitása az nem köthető sehova, tehát hogy a saját itáliaiságát, vagy olaszságát is lenézi konkrétan, miközben tényleg utál mindenkit, beleértve a olaszokat is. És valószínűleg ezt is igen tükrözi, hogy nem akarja magát, vagy nem képes elkötelezni magát, vagy a kettő együtt valamely nemzet mellett még ezen a szinten sem. Ugyanakkor erre meg lehetőséget terem számára az, hogy a 19. század vége magával hozza a gasztronómiában a megszokott, megrőzött formáktól, ételektől való eltávolodás igényét. Ugye miről van szó? Uniformizálódik a konyha. Tehát egész egyszerűen, amikor eljutunk oda, hogy a vasút révén sokkal könnyebb utazni egyik helyről a másikra, problémák adódnak abból, hogy ugyanazon a néven hívott étel teljesen máshogy kapom meg egyik helyen, mint a másikon, elkezdenek standardizálódni a receptek. Aminek viszont van egy hátulütője, a nemzeti konyha hevületében megalkotnak különféle fix receptet, viszont ebből következik az, hogy hiába utazok el másik vidékre, jó eséllyel bele fog futni ugyanabba az ételbe. Ez unalmassá válik, és a 19. század végén már jól megfogható Magyarországon is, meg máshol is, hogy a lokális ízek iránt érdeklődés kezd felívelni, teljesen érthető módon azt akarom menni, amit a helyiek. És hogyan lehet ezt a legkönnyebben megjeleníteni az étlapokon? Hát, hogy odaírom, hogy
beletesszük az étel nevében.
Pontosan erről van szó.
Itt van ez a canneton à la rouennaise, úgyhogy, vagy más néven canard à la rouennaise, és még egyszer elnézést kérek a francia nyelvtudásomért, de a lényeg, hogy ez Rouen városából származó kacsa étel, nagyon híres francia kacsa étel.
És akkor ugye ott van párizsi homár, ami nyilván nem azt jelenti, hogy a homár Párizsban terem, mert erről nem tudunk, de hogy párizsi módra elkészített homár, vagy mit tudom, portugál csirke. Most gondoljunk bele, hogy van a kedves fogyasztó, teljesen mindegy kicsoda. Bemegy Párizsban az étterembe, már nem tudom hányszor evett párizsi speciálitásokat, és meglátja a portugál csirke. Jó eséllyel nem is fogja érdekelni, hogy mi az. Próbáljuk ki. Valami portugál érdekesség. Tehát ennek van mindig van egy ilyen üzenet, és így nézem tovább. Ugye ez itt tényleg a velencei ételt jelenít meg. Ugye.
Velencei, párizsi, breton étel, így van.
Tehát igazából azt lehet mondani, hogy tényleg vagy az espanyol, aubergine à l'espagnol, hogy megjátsza ezt a fajta nemzetköziséget, és ugyanakkor viszont van ennek szerintem még egy érdekes olvasata, hogy az a fickó, aki mindent és mindenkit utál, akit meg lehet jeleníteni közösségként, beleértve a különféle nemzeteket, azért az ételeiket örömmel
fogyasztja. Az ételeiket örömmel fogyasztja, így van, és pontosan, ahogy meséltük az elején, hogy ebből próbál valamiféle ilyen mérleg másik serpenyőt fölállítani, vagy kiegyensúlyozni, hogy mindenkit utálok, mindenki ellen ármánykodok, viszont enni szeretek, imádok, és nagyon kifinomultan táplálkozom, és az összes nép, meg népcsoport, meg országnak az ételét szívesen fogyasztom. De van itt egy olyan, ami egy kakukktojás ebben az egészben, és az nem a Bombay glacé, ami a végén van a recepteknek, és az lényegében egy fagyitorta, amit egy ilyen fél gömbbe lehet megkapni, különböző réteg fagyik vannak egymásra rakva, hanem, nem tudom, hogy megragadta rajta a szemed, de ez egy nagyon kegyetlen kaja, ez az ortolán szürkanapé. És ez egy nagyon hírhedt francia fogás, amelyhez két dolog kell, pirítós kenyér, ez a szürkanapé, tehát erre van rárakva, ugye, a másik pedig az ortolán. Na most mi ez? Hát ugye latinul ez az emberiza hortulana, magyarul ortolán verébnek is mondják, de igazából a kerti sármány. Na most ezt a kis énekes madárkát, ezt lényegében élve befogják, utána sötét ketrecben tartják és túletetik, hogy meghízzon, majd Armagnac brandyben befolytják őket, megtisztítják a tollaktól, és egészben megsütik, és ezt a sült madarat egészben helyezik a pirítósra. Na most azt tudni kell, hogy komoly etikai és jogi vitákat váltott ki az állatvédők körében ez, és 1999 óta tilos a kerti sármány vadászata Franciaországban, jelentősen csökkent a populációja, és az egész kaja úgy, ahogy van, teljesen off-topic az Európai Unión belül.
Azt gondolom, hogy ez így helyes, tehát fogadjuk el azt a dolgot, hogy az étkezés során az ember alapvetően mindenevő. Természetesen tiszteletbe tartom, hogyha valaki nem eszik húst, vagy vega, vagy vegán. Ugyanakkor azonban szerintem az emberi kultúrának az is része, hogyha már megfosztunk az életétől egy állatot, ezt a lehető legkevesebb kegyetlenséggel kövessük el, szerintem ezt etikai, morális minimumnak tekinthetjük. Ennek az ételnek az elkészítése az nettó állatkínzás. Következésképpen én azt gondolom, hogy nem lehet valami annyira finom, hogy ennyit megérjem. Nyilván ez tűnt fel az Európai Uniónak is. Na, a 19. században ilyen morális gátak nem voltak, és valóban ez az Armagnac konyakba való folytás, ez a receptnek a része volt, és teljesen hétköznapi módon kezelték. Amikor az illúzióval szembesülünk, hogy régen minden jobb volt, mert régen úri emberek meg úri asszonyok éltek, azért gondoljunk erre is.
Igen, azt hiszem, hogy volt valami olyan fogyasztási szokása is ennek, hogy letakarták egy ilyen kendővel azt, aki ilyet fogyasztott az étteremben, hogy az a szétfröccsenő mindenféle, ami ebben a madárkában volt, és elnézés, hogy ilyen plasztikus vagyok, de hogyha utána olvas valaki, akkor látni fogja, hogy miről van szó, az ne menjen mindenhova, és ne menjen az emberre se, aki fogyasztja, meg egyáltalán nem volt szép az evés eset se ennek az ételnek, tehát itt azért valami nagyon durva, állatias valamit jelenít meg Eko ebben, úgyhogy ez is benne van.
Kicsit most erről nekem a Monty Python-tól a Meaning of Life jelenete meg így a szemem előtt, amikor ugye a testes úr ételt rendel, majd pedig hát maradjunk, hogy a legutolsó adag étel az visszárus lesz, de ennek a részleteit most nem folytatnám.
Na, egyébként a Bombay Glacé is szerepel benne, és nagyon érdekes, hogy ez egy klasszikus francia jégkrém desszert, és hogyha megnézed, hogy mennyire volt ez divatos, akkor az Escoffier szakácskönyv, a híres Escoffier szakácskönyv több mint 60 Bombay Glacé receptet sorakoztat fel különböző ízesítés és alapanyag miatt, mert ugye muszt, fagyit és szorbét is lehet használni, hogy elkészüljön.
És én akkor soha nem bírom ki, hogy ne jusson eszembe a fagylaltnak a reformkori magyar neve, ez kettő is volt, az egyik a mondjuk úgy, hogy a nemzeti érzelmekre hatott, ez a nemzeti édecs, a másik pedig hát nem véletlenül kopott ki szerintem a magyar nyelvből ez a jeges nyalat, és hogyha ezt a kettőt kombinálnánk nemzeti nyalattá, az még szebb volna.
Igen, és akkor lehet, hogy hungarikum is válhatna belőle, mint oly sok minden másból.
Jó, tudom, most a harangzúgásból lett hungarikum.
Igen.
Zárója bezárva.
Igen, ez nagyon izgalmas. Én a legvégén még egy dologra, ami visszautalnék, hogyha már nem a könyvnél tartunk, amit mondtál, nagyon izgalmas volt az eredeti német döner, de az megvan, hogy a dönernek a neve az honnan származik?
Nem.
Na, ezt képzeld el, nem a napokban fedeztem fel. A döner konkrétan azt jelenti, hogy forgó. Tehát, hogy a döner kebab az azt jelenti, hogy forgó kebab. Uh-huh. És innentől már nem volt messze az az ugrás, amit megtettem Görögországba, hogy akkor vajon a gyrosz honnan jön? Hát a gyroszkóptól. Úgyhogy lényegében ezek az ősi ételek, ugye, ezek nem annyira ősiek, amíg nem tudták forgatni rendesen azt a szerkezetet, addig a kebabot azt nem úgy csinálták, úgyhogy ezért érdekes, hogy kicsit az ember mindig az ételek mögé néz.
Hát ez egy külön érdekesség, hogy én pár hete jártam két kiváló török barátommal, Emre Szárállal és Ahmed Szárállal, ők testvérek Athénban. Na. És nagyon érdekes volt a két kiváló török úri emberrel azt szemlélni, hogy hogyan fedezik fel újra és újra, vagy egy az egyben török ételként hirdetett kajákat, teszem az baklava, vagy amikor ugyanannak a görög párhuzamát találták meg. Tehát ez a mediterrán kultúra ilyen értelemben össze is kötheti az ott élő népeket, nem pedig elválasztja.
Na hát remélem, hogy sikerül folytatni majd ezt a sorozatot, mert szerintem baromi izgi, amikor egy nagyon jó regényben nagyon érdekes ételeket találunk. Most Umberto Eco, a Prágai temető című regénye volt soron, és Katona Csaba történésszel néztük át, hogy az ebben a könyvben szereplő ételek és receptek, leírások, azok mit fednek. Köszönöm szépen, tök jó beszélgetés volt.
Én köszönöm a figyelmet.
A Borral Való Gasztrokultúra magazint hallottátok, és hogyha szeretnétek követni, tegyétek meg, nekünk sokat jelent, hogy a Facebook oldalunkon követtek, lájkoljátok a tartalmainkat, egyébként ott mindig megtaláljátok a podcastekről a posztot, a borralvaló.hu oldalon pedig az összes eddigi adásunk visszahallgatható. Köszönöm szépen a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.